153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai Lélekmód magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, akinek az életéről fogunk beszélgetni, jól ismert itt Kiskunhalason Szűcs Karcsi. Köszöntelek szeretettel.
Köszönöm, kedves Ági.
Azt gondolom, nagyon sokan ismernek téged, hiszen hihetetlen gyors biciklista vagy, kitartó, mint a teve. Több riportot is terveztem veled, de most ezeket mind egybe fogjuk gyúrni ma, hiszen például a Mályi Miskolc melletti táborban 35-38 fokos melegben biciklivel egy nap alatt oda bicikliztél, majd hasonló körülmények között vissza, és hát nagyon sokan úgy ismernek, hogy bicikli versenyeken lefotózod az indulókat, majd iszonyatos tempóban elmegy a célig, és ott is lefotózod őket, holott bicikli versenyről van szó. Sokszor nevettünk a férjem mellett, hogy a leggyorsabb. Na, de mindezekről majd fogsz mesélni. Kezdjük egy kicsit a gyerekkorodat. Hol is születtél, van-e testvéred?
Hát itt születtem Halason, már több mint 65 éve, tehát már nyugdíjas is vagyok bőven, 52-ben, ezek az 52-ben. Testvérem nincs. Édesanyám a Zsebőné néven ismert 60-as, 70-es, 80-as években a Városházán volt osztályvezető a karrierje csúcsán, ilyen szervezési osztályvezető. Nagyon sokat nem volt otthon, volt egy nevelő apám, a Zsebő Sándor, akivel nem voltam különösebben jóba. Az általános iskolás évemre nem a személyes karrierem szempontjából jellemző, hogy mi voltunk az első generáció, aki az énekzenei osztályban járt. Engem valószínűleg nem azért vettek fel, mert nagyon jó volt a hangom, hanem anyám ilyen értelme egy káder volt az elmúlt rendszerben, és gondolták, hogy egy káder gyerek, az csak jól jöhet, hogy támogassák ezt az iskolarendszert, úgyhogy nem is jutottam nagyon a csúcsokra az énekzene tudományok terén, de ott tanultam. Hát mindenki tanult fúrjázni, aztán én csellózni tanultam, de hát azt se vettem nagyon komolyan. Úgy történt a dolog, hogy hazamentem az óráról, betettem a szekrény mögé a csellót, mikor menni kellett órá, akkor meg elővettem. Szóval ez volt a gyakorlás.
Hát szerintem sokan vannak, akik hasonló módon űzik ezt a sportot, illetve művészetet, nem is jutnak messzire, viszont a művészetbe azért messzire jutottál, de nem rohanunk. Ugye mondtad azt, hogy nevelő édesapád nem volt hát túlságosan jó, de nyilván azért a családi millió mindig meghatározza az embert. Kik voltak, akik ebben az időszakban hatottak rád fiatal kisgyerekként?
Őszintén, miután édesanyám reggel 8-tól este 8-ig dolgozott sokszor, és otthon se volt, úgyhogy ilyen értelemben talán nem is hatott rám a családi millió. Gyakorlatilag ő az én szabadságomat azzal tudta le, hogy mindig adott pénzt, hogy csinálok, amit akarok, vegyek, amit akarok, de cserében neki nem nagyon kellett azzal foglalkozni, hogy én mit csinálok. Volt olyan, hogy kicsit jobban, kicsit rosszabbul tanultam általános iskolában, azért az se érdekelt igazából. Egész nap inkább fociztunk, meg szaladgáltunk, meg bicikliztünk, szóval ebből állt a szabad időnk, hogy bohóckodtunk. Hát mint a fiúk, rosszalkodtunk mondjuk egész nap, ez volt az iskolai idő.
Normálisan működtetek, mint minden gyerek. Az iskolában volt olyan felnőtt, vagy valami, ami már akkor úgy felkeltette a figyelmedet, mikor indult el a te érdeklődésed igazából a művészetek felé?
Hát általános iskolában semmiképp, de érdekes módon, hogy pontosan azért, hogy ne maradjak Halason, mert a szűkebb környezetemben nem éreztem olyan nagyon jól magam, ezért arra gondoltam 8. után, hogy valahova el kellene innen menni, és sajnos ez úgy néz ki, hogy egész életemben végigvezet, hogy mindig el szeretnék valahonnan menni valahova, de valószínűleg még nem találtam meg azt, hogy el kéne menni, tehát csak, hogy mindig el kell menni valahova. És akkor így kerültem Nagykörösre a gimnáziumba, és akkor ott már volt egy Pintér Lajos nevű irodalomtanárom, aki irodalom se érdekelt, illetve szeretem mindig dumálni, meg okoskodni, és amikor a gimnáziumban ki vannak adva olyan kötelező feladatok, akkor meg kellett írni azokat. És miután én okoskodó gyerek voltam, az irodalom tanáromnak bizonyos esetben tetszett, amiket leírtam. És akkor második, harmadik körül, ott már annyira jó voltam ez az ilyen történelmi irodalomból, hogy a kollégiumban nekem nem is kellett már kötelezően tanulnom. Tehát ott ilyen értelemben kivételezett lettem. Tudod, a gyerekek nagy része, nem tudom, hogy ma még van a szilencium, akkor úgy hívták. Tehát ilyen csendes idő, amikor egyszerűen csak tanulni lehet, nem olvashatsz bármit. Én azt csináltam, hogy leültem és olvastam, amit akartam, és a nevelő tanárok nem foglalkoztak. Látták, hogy nem tanulok, de nem érdekelt őket. De lényeg az, hogy elmúlt a képiskola, és akkor még mindig nem tudtam, hogy mit csináljak. És akkor a 15-16 éves korom körül kezdek érdekelni a művészetek, de akkor sem művészetek, hanem pontosan az a vonala, a művészetnek, vagy a művészet szociológiai megközelítéséből következő érdekesség, hogy rengeteg művész alapvetően megint csak renitens. Mondjuk a Van Gogh, vagy a Baudelaire iszákosságában, vagy a Gauguin iszákosságában, mondjuk azt, hogy az igazság hajhászásában, aminek a külső jele csak az volt, hogy mindent csinálnak, csak azt nem, amit egy tisztességes, normális ember.
Tehát nem voltak szabálykövetők?
Így van, mondjuk így. Ez fogott meg az a kalandos élet. Tehát engem nem a művészet érdekelt, hanem pont az életük, hogy az, miután én is úgy gondoltam, hogy nagyon rossz emberek, hazugok, képmutatók, ócska az egész, és ezek is pontosan ezt gondolták, és akkor ezek nagyon szimpatikusak voltak nekem, és akkor olvastam a Toulouse-Lautrec életét, a Van Gogh-ét és egyebeket. Ott volt a kollégiumban már egy nevelőtanárom, aki ebben segített, és például külön adott pénzt mindig, ha nagykörösen a könyvtárban, vagy a könyvesból volt egy ilyen könyv, akkor adott pénzt, hogy vegyem meg. Emlékszem, Herbert Reednek akkor jelent meg a modern szobrászat, meg modern festészet, és ő adott arra a pénzt, ő biztos, hogy vegyem meg a könyvet, és így alakultak a dolgok.
Innen fogjuk folytatni. Maradjanak velünk, Szűcs Károlyjal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai Lélekmód magazinunkban a beszélgetés Szűcs Károlya. Kamasz éveknél tartunk, illetve egyetemi főiskolai évek. Ugye említetted, hogy édesanyád pénzt adott, és hogy nagyon-nagyon sok mindened volt, szinte relatíve a kortársaidhoz képest, viszont időt nem. Mielőtt belevágunk a főiskolai évekbe, mennyire hiányzott ez neked egyébként? Hogy úgy törődjenek veled, beszélgessenek, motiváljanak otthonról, vagy nem érdekelt már így kiskamaszként, nagykamaszként?
Hát az hazudik, aki azt mondja, hogy ez nem érdekli. Hát nyilván, hogy érdekelt, és én értemben dühös is voltam így belül édesanyámra, és rendszeresen voltak ilyen értemben veszekedéseink. Nem nagyon akarok belemenni családi történetekbe, de én úgy ítéltem meg, és most is, hogy nem volt mondjuk az, hogy nagyon korrekt. Velem szemben például mindig nekem adott igazat. Ott volt a nevelőapám, akkor mindig neki. Ugyanabban a szituációban. Na most ezt egy gyerek nem emészti meg, nyilvánvaló.
Nehéz dolgok ezek. Ott tartunk, hogy főiskola egyetem, mondtad, hogy pont talán a különleges renitens életpályák miatt vonzottak a művészek, mert hogy a világ hazugságaira adott válasz volt az életük. Hova felvételiztél, és mesélj ezekről az egyetemi évekről.
Most ebből következik, hogy ott is rájöttem elég gyorsan, illetve eldöntöttem, hogy ami nem érdekel, azt nem is tanulom, és ezért még fizikában mondjuk elsőben ötös voltam, második, harmadikban már háromas körül, meg matematikából, nem is voltam ezekből egyébként soha igazából jók, de ezeket nem is igazából tanultam, tehát szépen lement az átlagom, amellett, hogy nem foglalkoztak azzal a tanárok, hogy én tanulok, vagy nem, mert másból meg mondjuk azt, hogy az átlagnál jobb voltam. Meg volt egy osztálytársam, aki szintén rendkívül nálam is sokkal jobb volt. A tanárok, nem hazudok, középiskolás létére a magyar tanárnál nagyobb ismeretanyaga volt. Elképesztő, hogy alázta meg a tanárokat nap mint nap, ami egész furcsa volt. Na mindegy, szóval voltunk ketten, és barátok is lettünk, akik én értemben kivitelezettek voltunk, mert bizonyos tárgyakban mondjuk azt, hogy sokkal jobbak voltunk, mint a többiek. Na de a lényeg, hogy úgy ítéltem meg, nem is tudtam, hogy érettségi után, hogy mit csináljak, vagy érdekel engem valami, vagy nem igazából. Az érdekelt, hogy ne üljek vissza Halasra. És akkor elmentem Pestre, és ezzel a barátommal együtt egy könyvesboltban, nem feltétlenül egy boltban, de ugyanannál az Állami Könyvtár Szövetségnek könyvesboltban dolgoztunk.
Akkor nem felvételiztél, jól értem. Akkor hogy volt tovább?
Hát és akkor következett a nagyon jó fiatal pesti léha életmód, tudod, jártuk a könyvesboltokat, meg a kocsmákat, meg a koncertekre jártunk, szóval mondjuk az egy állati jó volt, egészen addig még be nem hívtak katonának, tudod. És a katonasság alatt elvittek Pécsre, onnan meg Várpalotára, a kiképzőközpontban. Érdekes, mert ott is jó voltam, mert futni tudtam, meg ilyen dolgokat jól meg, mert egész gyerekkorom ilyen szaladgálással történt. Szóval ott is jó voltam, és írnok is voltam. De onnan meg megint csak azért nem engedtek haza, mert hogy nagyon renitens voltam. Szóval előfordult, hogy a laktanyában egy csomó dolgban én voltam legjobb, és én voltam az írnok. Én elengedtem másokat, de én nem mehettem haza.
Mondjuk ezt el tudom képzelni rólad, Karcsi, így az előtörténetet és a mostani állapotodat ismerve, hogy a katonaság nehezen tudott szabálykövetésre gyúrni.
Hát direktben megtagadtam parancsokat. Fenyegettek, hogy a hadbíróság, ezt mondtam, hogy vigyed, mondtam a tisztnek, erre föltöz vágta a sapkát, hogy nyilván, hogy nem küldtek volna, de nem talált rajtam fogást, mondtam, hogy nyugodtan vigyen a hadbíróság elé.
Mennyi ideig voltál katona?
Hát én 2 évig, mint akkoriban, nem ilyen 10 hónap, meg egyéb. De a katonaság ideje alatt volt időm gondolkozni azért, hogy mi a francot csináljak, mert azért rájöttem, hogy egy könyvesbolti hazárdírozással egy hosszú pálya, és akkor gondolkodtam, hogy akkor mégis valamit meg kellene próbálni. És akkor miután a művészet az adott volt, meg egyébként is sok dolgot olvastam művészetekkel kapcsolatban, meg a történelem is érdekelt, először a történelmi népművelési szakra felvételiztem az ELTE-re, ahol fel is vettek egyből, de akkor már ott érdeklődtem, hogy miután tudtam, hogy voltak úgynevezett B-szakok, tehát amire nincs direkt felvételi, vagy akkor még nem volt, vagy mint hogy szociológiára sem, nem lehetett csak úgy felvételizni, hanem felvettek valamire, és akkor azon belül át tudtál menni. Na mindegy, sok így gondolkodtam. És ott az egyetemen már nagyon jóban lettem egy jó pár tanárommal, többek között Bekelászó művészettörténésszel, aki a kora legjelentősebb ilyen avantgard művészeteket támogató művészettörténésze volt, meg a Keserű Katalinnal, aki most professzor, vagy ilyen emirátus professzor. Na, a lényeg az, hogy mondták, hogy akkor felvételizek a műfterére, és akkor felvételiztem. És elmúlt a nyár, és ősszel tud jönnek a, hogy mit tudom, a nyár végén a papírok, hogy jövőre ez meg az meg amaz, és akkor írják, hogy én szeptembert a művészet, el is felejtettem. A művészettörténet szakos, meg mondom, akkor jól van, és akkor elvégeztem utána a művészettörténetet.
Tehát akkor 1 év után tudtál átjelentkezni, ha jól értem. Igen. Az egyetemi években mennyire voltál renitens, vagy ott azért a vizsgákat megcsináltad, mert muszáj volt?
Hát először nagyon meg voltam ijedve, úgyhogy az első fél évben meg évvégén, azt hiszem 4,9, nem tudom mennyi voltam, tehát akkor ott tanultam. Tudod, az ember nem tudja, hogy mivel néz szembe, akkor megijedt. Utána meg rájöttem, hogy nem kell ittam, ugyanazt csináltam, mint korábban. Azt tanultam, ami érdekel, meg az egyetem ilyen szemben egy szabad. Felvettél ilyen olyan szemináriumokat, ami érdekelt, ami meg nem érdekelt, arra be sem mentél. Volt olyan, hogy indexemet is a tanárnak mással kellett elküldenem, mert azt se tudtam, hogy ki volt a szeminárium vezetőm, tehát nem akartam ott kutakodni, mert akkor kiderült volna, hogy nem is találkoztunk még, és hogy osztályozom mellé. És van ilyen, de mint a legenda lenne, hát a fickó beendített az indexembe, azt mondja, ismerem, aztán beírt egy 5-öst. Szóval az ELTE-n azért voltak ilyen marhasságok, mondjuk így.
Azért ezt ne vegye senki mintának, mert hogy el kell tölteni jó néhány évet egy adott egyetemen, hogy az ember megismerje a rendszert, te se egyből tetted ezt meg.
Hát először megértem, nagyon mondom. Majd akkor tanultam is mindent, ami fel volt adva.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai Lélekmód magazinunkban a beszélgetést Szűcs Károly művészettörténésszel. Ott tartottunk, hogy egyetem, elvégezted, és én például nagyon sokára tudtam meg, hogy van neked egy nagyfiad. Mesélj egy kicsit a családalapításról, fiadról.
Hát említettem, hogy a lendő feleségemmel hogy kerültünk egyáltalán közelebbi ismerettségbe, de én ezt nem is gondoltam, én értem el valami hosszú távú kapcsolatnak, nem volt ilyen elképzelésem, úgyhogy amikor az 5. év véget ért, akkor ő kérdezett meg engem, nem én őt, hogy mi lenne, hogyha a feleségül venném. Gondoltam, hogy semmi jelentősége nincs, hogy nyugodtan feleségül vehetem. És akkor ezzel a szinten, mert nyilván, hogy nem is lett belőle hosszú távon semmi, mert az ember ezt nem gondolt, én azt hiszem, hogy nem jelent semmit, nem gondoltam komolyan. Persze, feleségül vettem akkor.
Itt a hallgatók lemaradtak, mert a szünetben beszélgettünk arról, hogy franciául tudott a párod, és hogy így kerültetek kapcsolatba, hogy segített neked fordítani. Ja. Na szóval, egyetem végén elvetted az asszonyt.
Igen, hát ő francia-magyar szakon végzett, és az 5-ös gimnáziumban került, máig ott tanít, ilyen, nem tudom, hogy mondják most a gimnáziumban, ez a francia szakot ő vezeti, vezető tanár, vagy nem tudom, pontosan lényegtelen.
Gyermek mikor született?
84-ben született, tehát bizonylag már mondjuk idős voltam Pesten, és ott is járt ő meg a Radnóti gimnáziumban, és utána ő elvégezte az anglisztika szakot szintén az ELTE-n, és különböző cégeknél, de ilyen, ő azt mondja, hogy ilyen language engineer nevű valami, tehát a fordító irodákban ő elolvas bizonyos munkákat felszínesen, és abból megállapítja, hogy melyik fordítónak, melyik szakfordítónak kell odaadni. Tehát ő nem effektíve nem lefordítja a munkákat, amit le kell, hanem tudja, hogy kinek mi a szakterület, és akkor odaadja neki. Tehát ilyen diszpécserszerű, nyelvi diszpécser, ez a nyelvi mérnök.
Szoktátok tartani a kapcsolatot? Lehet őt néha itt látni a városban?
Néha lehet, de körülbelül olyasmi, mint én, hogy elérhetetlen sokszor, hogy hónapokon át, de az anya se éri el senki. Nem veszi fel a telefont.
Titkos nyelvi diszpécser. Karcsi, mesélj, Hogyan alakult a pályafutásod, karriered, hol dolgoztál?
Amikor államvizsgára került sor, akkor a Németh Lajos tanszéket egyetemi tanárművészettől tanszéken kérdezte, hogy hova szeretnék elmenni dolgozni. Erre sem gondoltam, hogy erre ezt komolyan kellene venni, és akkor miután szakmai gyakorlaton a Nemzeti Galéria modern művészeti, vagy mai magyar osztályon, tehát a kortárs művészettel foglalkozó osztályon voltam, gondoltam, hogy akkor oda. És akkor oda is kerültem, de később kiderült, hogy ez nem volt jó ötlet részemről, mert a Magyar Nemzeti Galéria, mint az ország magyar művészettel foglalkozó legnagyobb múzeum, egy ilyen nagy, ilyen bürokratikus műintézet. Nekem egyáltalán, tehát rengeteg adminisztráció volt, ilyen hatósági munkák, nyilvántartások, a magángyűjteményekhez kimenni, ellenőrizni, ilyesmi. Nem mint hogy olyan nagy bajom lett volna, de én ezt a munkát egyáltalán, tehát mint egy ilyen művészeti rendőr, kellett ilyen szerepeket, ez szocializmusban volt még ilyen szerepeket eljátszani, hogy jó körülmények közt van ez a védett festmény, stb. Stb. Kvázi ellenőrizni kellett az embereket.
Hová kerültél utána?
És akkor közben a feleségemmel elkezdtünk egy lakást építeni Angyalföldön, de közben elváltunk, és a lakás úgymond az enyém lett, de ez csak félig lett kész. És akkor ezzel is voltak problémáim, hogy télen alig volt fűtés, stb. Stb. És akkor 96-ban elegedem lett az egészből, ráadásul ki is rabolták a lakásomat, rengeteg könyvemet, egyebet, bútorokat elvittek, míg nyáron nem voltam otthon. Gondoltam, hogy lejövök Halasra, és akkor lejöttem úgy, hogy itt lett volna bármi munkám, stb., de azt a lakást eladtam, és akkor itt vettem egy lakást. És akkor 90-ban így kerültem Halasra.
Utána merre dolgoztál?
Halasról még dolgoztam Kecskeméten a múzeumban, ott a képtárnak voltam vezetője. Utána általában a műfáz, vagy a múzeum, vagy itt Halason egészen a nyugdíjas koromig.
De cikkeket is írtál egy időben?
Hát ez úgy alakult, hogy már a pesti időszakom alatt, miután én kortárs művészettel foglalkoztam, sőt, a fotótörténetet is elvégeztem, tehát én fotótörténész is vagyok. Az új fotográfiában, a fotoművészetben, a balkonban, az új művészetben egy csomó helyre írtam részben a fotóval, részben a kortárs művészettel kapcsolatos cikkeket, vagy volt olyan, hogy Berlinben a Magyar Kultúra Napjára, a Magyar Fotóművészek katalógusának a szövegét én írtam. Tehát volt egy csomó mindent, azóta is csinálok helytörténetben is, Halason is, de mielőtt Halasra költöztem, már szintén helytörténetben is voltak dolgok, amiket itt Halason írkáltam, vagy Halasra.
Szereted-e ezt az egészet? Tehát, hogy ez a pályaválasztás, ugye kicsit, aki velünk tartott az elején tudja, hogy nem is feltétlenül tudatos volt, hanem ez érdekelt, és mindig renitens voltál, de hogy tulajdonképpen ezt megbántad-e, hogy ezt a pályaterületet választottad, vagy nem?
Hát megbánni semmiképp nem bántam meg, sokkal inkább azt érzem, hogy részben pontosan azért, mert máig bizonyos értelemben nem nagyon, nem az ő helyem nem találom, hanem megmaradtam ilyennek, bizonyos értelemben egy kicsit összeférhetetlennek, ezért rengeteg úgymond adott lehetőséget, ami adódna számomra, ki sem használok, vagy el is rontom, és ez máig is jellemző. Tehát mindenki mondja, de én is tudom, hogyha nem vagyok ilyen, mondjuk ilyen számunkért, hogy ilyen kritikus egy csomó esetben az emberekhez, vagy a főnökeimhez, akkor meg vagy nem is linkeskedek el. Volt egy időszak, amikor sokat is ittam, nem linkeskedem el ezt az egészet, de hát ezt tudom én is, akkor teljesen más lett volna az egész, mondjuk az, hogy a szakmai pályám, de ez se érdekel ilyen szempontból. Nem biztos, az életem jobb lett volna.
Amit téged érdekel, tulajdonképpen valamilyen szinten megcsináltad.
Hát ez nem ilyen egyszerű ez, mert azért az ember berőtközik abba, hogyha nem segítenek, akkor inkább akadályoznak. Meg az embernek adnak egy lehetőséget, vagy te megteremted, de ezt úgymond nem használod ki, akkor mégiscsak a hátrányodra lesz. Tehát az nagyon jól látható, és tapasztalom, hogy olyan emberek csinálnak meg munkákat, akik még színvonalát én nem tudom elfogadni. Tehát ilyen értelemben megint egy ilyen kritikus hozzáállás, hogy nem én csinálom meg, de aki megcsinálja, az meg nagyon ócska véleményem szerint. De nem azért, mert nem én csináltam.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, mert szerintem sokakat érdekel engem nagyon, hogy magával a fotózással, hogy indult ez a történet, hiszen most már erről az oldaladról ismernek talán még jobban, illetve hogy szenvedélyes biciklista vagy. Erről is fogunk beszélgetni. Hallgatóink maradjanak velünk, Szűcs Kalcsival beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Szűcs Károllyal. Ígértem, hogy beszélgetni fogunk ugye a fotózással és evel a szenvedélyes bicajozással mondhatni. Mikor került kapcsolatba, hogy indult az életében?
Hát most mondjuk ez egy nagyon ilyen gyenge duma, hogy gyerekkoromban fotóztam is már, meg bicikliztem is, nyilván mindenki, de hogy komolyabban ez a rendszerváltás környékén. De előtt elvégeztem én már a fotótörténet szakot. Országban összesen 10 vagyunk, akik egyetemi fotótörténészi diplomával rendelkezünk, utána nem is indítottak többen. Ott nyilvánvalóan megtanultuk a fotótechnikákat, az optikai feltételeket, a filmes korszak volt még a akkori filmes technikákat, a jóval korábbiakat is, az albuminpapír, a nedves eljárások, az üvegnegatív, tehát gyakorlatilag egész fotótörténetet ilyen szempontból megtanultuk, és gyakorlatilag ha megfelelő készülékek, vegyszerek rendelkezésre álltak volna, akkor használni is tudjuk, vagy csinálhattuk is volna. A társaságomban voltak is ilyenek, akikről írtam is. Például Kerekes Sándor, az egyik legjelentősebb magyar fotós volt is nálam Halasson jó pár szor később. Tehát ő kimondottan régi fadobozos, üvegnegatívos gépekre dolgozott, ilyen régi, archaikus technikákkal. És én is csináltam volna, csak ezt nem akartam.
Ez mindenképpen ez egy alkotás, ahhoz képest, hogy a művészettörténetben valakinek az életútját elemzed, viszont amikor fotózol, akkor te magad hozol létre művet.
Hát igen, de nyilvánvaló, hogy én nagyon tehetséges fotós nem vagyok, vagy nem is lennék. Bizonyos ilyen elemi esztétikai érzék, ami úgymond nem igen tanítható, az valószínű, hogy nincs meg bennem, legalábbis azon szinten nincs, hogy az ember jelentős fotós tudjon lenni, ez teljesen nyilvánvaló.
Viszont élvezni élvezed, és sokan élvezik a fotóidat.
Hát igen, mert bizonyos szinten minden megtanulható, te is tudod. Most nem önmagában a gombnyomogatásra gondolok, mert ezt mindenki tudja. Én azt hiszem, hogy művészettörténészként mondjuk ilyen egyetemen tehetségesebb vagyok, mint fotósnak. Mert változatlan azt gondolom, még Halasson is, de mással kapcsolatban is tudok olyanokat csinálni, amiket nem igen csinálnak meg mások, ami azt jelzi mégiscsak számra, hogy nekem kéne megcsinálni. Mert látom, hogy vannak munkák, amik nem érnek semmit, és biztos, hogy jobban meg tudom, vagy más, nem úgy jobban, olyan szempontból, hogy a művész számára és a kor számára is olyan aspektusokat nyit meg, ami érdekesebb, vagy egy új látásmódot tesz lehetővé.
Hát ezeket várjuk, Karcsi, és majd foglak is kérdezni, hogy mik azok a tervek, amik foglalkoztatnak, de előtte a bicaj, mert engem nyilván azért talán, mert nem vagyok a jártas a művészetekben, lenyűgöz, hogy lefotózod a versenyzőket induláskor, majd lefotózod őket a fordulónál, magyarul hamarabb odaértél, mint ők, mesél nekünk. Mikor vált ez ennyire intenzívé?
Azért ne túlozunk, ezek nem bicikli versenyek. Hogyha én lennék a legjobb bicikli versenyek, én nyelném a Tour de France. Tehát ez nem erről van szó. Ezek ilyen társasági biciklizések, tehát ez ilyen koca biciklis túra, hogy...
Akik a Halasi csapatot ismerik, azért tudják, hogy ez nem teljesen koca a biciklis túra, mert itt azért vannak nagyon kemény biciklisták. Na szóval, mikor kezdtél ilyen intenzíven és komolyan bicajozni?
Nem a versenybiciklisekre gondolok, őkkel nem is tudom megcsinálni, hogy én gyorsabban fotózom, vagy gyorsabban biciklek, mint ők. Hát azért túlzás lenne.
Nyilván ez túlzás, a Karcsi válaszolj neki.
Na, hát kicsit a fotó és a bicikli összekapcsolódik, hogy a rendszerváltás után lehetőséggel vált mindenkinek, hogy utazzon, ráadásul akkor már egy csomó minden jó biciklik bejöhettek Magyarországra, és akkoriban vettem én is egy Schwinn márkájú, de amerikai biciklit, és ugyanakkor meg lehetett menni Nyugat-Európába biciklizni, és mivel a 70-es évekbeli egyik barátom, pesti barátom már Párizsban lakott azóta, és ő is nagy biciklis volt, meg nagy fotós is, világos volt, hogy akkor kibiciklizek hozzá Párizsba, és akkor de korábban már milliószor lejöttem a Halasra. Rendszeres volt olyan, amikor én bicikli, még szilveszterkös biciklivel jöttem, meg mentem vissza.
Ez érdekelne engem, mert ezt forgott a fejemben. Nyilván, hogy Miskolc mellé jöttél biciklivel 38 fokban. Szóval mesélj nekem, hogy mit ad neked ez a hosszú távú biciklizés, ez a mondhatni aszkétizmus, tehát, hogy nagyon komoly gyakorlat, fegyelmezettséget igényel.
Hát ez valóan mélyen összekapcsolódik az ember körülállásával, vagy renitenciájával. A kerékpározás is ilyen magányos, mondjuk az, hogy küzdősport, az elemekkel, a heggyel, a széllel, energiáiddal, a hangulatoddal, a nappal, mindig és folyamatosan meg kell küzdeni, és egyedül vagy. Tehát te hosszú távon biciklizel, akkor nem arra törekszel, hogy beszélgess valakivel, vagy kellemesen eltársalgunk, és 10 percenként megállunk, nem erről van szó. Akkor egyszerűen miután például a szabadságod is behatárolt, hogy egy hónap, ha elmégy mondjuk Bretagne-ba vagy Párizsba. Bretagne az 2300 kilométer, oda-vissza az akkor 5000, akkor egy hónap alatt le kell biciklizni 5000 kilométert.
Ezt megcsináltad?
Persze, többször is egyébként, hogy a különállásnak egy ilyen nevezük szimbolikus feladat teljesítése.
Olyan, mint egy zarándok út nekem az jut eszembe.
Erről van szó. A Bretagne legszéle, ahol a Brest nevű város van, de azon túl még egy 20-30 kilométerre van a Már talán a Brest is a Finisterre, a föld vége nevű rész. Elvileg ez persze nem így van, de Európa legnyugatibb csúcsa lenne a föld vége. És én gondoltam, hogy elbiciklizek a föld végéig Párizson keresztül. Pontosan, hogy lássam, hogy ez szimbolikus volt, és különösen a mai, mondjuk azt, hogy vallásos elképzelésem, mert érdekes módon összecseng, hogy a föld és az ég találkozása, tehát az ember eljut addig, ahol a kettő, a végtelen és a
véges.
Így van, összecseng. Ezt most már nyilván, hogy lehet bizonyítani, ilyen szakrális vagy isteni szempontból is értékelni, de én akkor ilyen értelme nem gondoltam Istenre, de egyértelmű a kihívásnak ez a kicsit ilyen természetfeletti és jelképes megvalósulása lett volna a kerékpározással összekötve így.
Erről fogunk tovább beszélgetni zene után, mert engem személy szerint ez nagyon érdekel, mert ugye a szemlélődő lelki gyakorlat az nekem egy fontos dolog, tehát hogy el tudjunk csendesedni, és hogy annak nagyon sok formája van, ez gyakorlat, ha én jól értem tulajdonképpen egy kicsit ezekben az utakban, erről fogunk tovább beszélgetni, és természetesen a terveidről maradjanak velünk, zene után visszatérünk, Szűcs Károlya beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Szűcs Károllyal. Beszélgetünk itt a szünetben egy picit a Szabadkai útról, és mielőtt a meditatív állapotról mesélsz nekünk, hogy mit jelent számodra egy ilyen hosszú, magányos bicaj, azért tudják róla sokan, hogy a közösségi bicajozást és túrázást is nagyon szereted. Azokban mit szeretsz? Csak egy rövid gondolat.
Hát eleve a kerékpározást. Ráadásul érdekes módon azt hiszem 7 vagy 8 évvel ezelőtt indult, már úgy közösségi, hogy többen kezdtünk menni, és amikor az első ilyen polót a Király Gáborral megcsináltattuk, akkor annak az is volt a jelmondata, talán, hogyha nem érzed jól magad Halason, akkor gyere velünk Szabadkára. Tehát ez is egy ilyen menekülés, hogy sokkal jobb ott, mint itt. Ugyanez a szisztéma. Gábor is így, csak ő nem mindig szeret, vagy tud erről beszélni.
Mesélj arról, ami engem nagyon érdekel, és szerintem sokakat, hogy ugye egy kicsit divatja is van, hála Istennek, egy kicsit az arándok utaknak, annak, hogy egy hétre, két hétre elvonulunk, gondolkodunk, önmagunkra is erre figyelünk. Említetted pont a máji túrán nekem, hogy számodra ezek a hosszú utak egy kicsit ilyenek.
Hát, hogy aki tudja, hogy a kerékpározás miben léte milyen, tehát, hogy hosszan magadra számítva, de küzdve a külvilággal, az elemekkel, ezt hosszan kell gyakorolnod, és ennek automatikusan az az eredménye, hogy befelé fordulva látod úgymond a világot. Tehát persze betartod a kressz szabályokat, stb. Meg megállsz, akkor kommunikálsz ezzel az, hogy megnézel ezt vagy azt, de ez egy nagyon mély, milyen bevésődő belső út lesz, amiben magaddal vagy dialógusban, mert magadat kell összönöznöd, hogy bírd még ki, most ezt élvezed, ez mennyire jó, most már nagyon fáradt vagyok. És a végén meg van egy ilyen művészeti fogalmakat használni, katartikus felszabadulás érzése, hogy végül is teljesítetted. Tehát ez egy olyan próbatétel, mondjuk azt, hogy az akaratod és a tested, a lelked és a tested próbatétele, ami nyilván vagy sok más eszközzel, így aktivitásból adódóan végrehajtható, de a kerékpározás számra mégis ad egy ilyen bájt, ráadásul a szimbolikája, hogy mindig egy utat kell megtenned, az megint csak nagyon erős, hogy egy utat teljesítesz, tehát eljutsz valahonnan valahova, egy kicsit magadat is mondjuk így felszabadítod. És ez egy folyamatos meditációs állapot. Sokkal mélyebben vagy kénytelen magadra figyelni, mint amennyire a külvilágra lehet vagy akarsz. És ez nagyon beléd vésődik, ez az állapot.
Ugye te néhány éve szorosabban is kötődsz a református egyházhoz, és az előző beszélgetésben is említetted, hogy fiatalabb korodban még ösztönösen gyakoroltad ezt az utat, most már egy kicsit tudatosabban éled meg az önmagaddal, vagy az Istennel való kapcsolatot egy-egy ilyen úton. Mire nyit ez neked lehetőséget? Ugye mondtad, hogy jobban kell figyelni önmagadra, és jobban kell küzdeni az elemekkel. De hogy zajlik egy elcsöndesedés benned ilyenkor? Mert nekem általában a szemlélődés azt jelenti, hogy én elhallgatok, és figyelek. Tehát egy ilyen monoton, akár futásban is bekövetkezhetett, nagyon sokfajta módon el lehet érni ezt a elcsöndesedést. Tehát ez hogy működik nálad?
Érdekes módon vannak olyan meditációs mondatok, amik anélkül jutnak eszédbe, hogy egyszerűen gondolkodnál valamin. Nem gondolsz semmire, gyakorlatilag ez is egy elcsendesedés, és arra gondolsz, hogy most még ennyit kell biciklizni, most ez nagyon élvez, ez nagyon könnyű, ez most itt egy emelkedő, ezen fel kell menni, azt végig kell nyomnod a pedált, elfáradsz, megkönnyebbülsz.
Tehát kitúrja a tudatos gondolatokat, így ez van. A fajta hétköznapi figyelem, hogy a testedre figyelsz meg a levegőre.
Így van, ilyen értelemben ez akár egy ilyen kiüresedés is lehet, amit elcsendesedésnek nevezel. Most az is érdekes nekem ez a kiüresedés szó, mert a Urs von Balthasar nevű jezsuita szerzetesnek a könyvét olvasom, aki a kenózis fogalmát, ami krisztusi áldozattal is összefügg, tehát a kereszthalál, hogy kiüresítette magát az emberekért. Gyakorlatilag te kiüresedsz ebben az értelemben, nyomodj önmagadért, de önmagad által, miután a keresztény hit azon alapul, hogy emberi testvéri közösségben, szinte egy testazonosságban élünk Krisztus, vagy Krisztus velünk. Én értelemben kiüresedek magamba, és Krisztus is kiüresedik. Ebben az értelemben az áldozata pedig mondjuk azt, hogy rám száll, tehát ennek a jó...
Betölti. Értelem.
Így van, és ez nagyon, nagyon jó érzés, és az a kegyelmi állapot, ahogy ez erősít is az Isten hited, miközben saját magad is erősíted. Na, a lényeg az, hogy például ilyen mondatok annó eszembe jutott, hogy a tisztaság telítettsége vezet, tehát, hogy nem gondolsz semmire, és egyrészt, hogy egyre tisztább vagy, és egyre világosabb is, és ez nem azért, mert elgondolod, vagy külön technikát keresel ezt, hanem maga ez az út, a meditáció, a kerékpározás adja, hogy ez jusson eszedbe, nem gondolok semmire közben.
Ez nekem borzasztóan tetszik, egy kicsit az egót elengedjük, kiüresedünk, de hogy ez nem marad üres, hanem betölti valami létező dolog, a hitünk szerint Jézus Krisztus, és ez ő lelke. Ugye tulajdonképpen a hitben, amikor beszélünk róla, nagyon sokszor mondjuk ezt, csak nagyon ritkán éljük át.
Hát Krisztus maga az emberi teljesség. Nyilvánvaló, hogy amikor én legalábbis most így visszavetítve mondom magamról, hogy mindig egy kicsit kívülálltam dolgokon, végül is mindig az hiányzott, hogy megéljem, vagy meglássam azt az emberi teljességet, ami van valahol, és akármilyen csúnya dolog, a jelenlegi életvilágban ezt nagyon nehéz megtalálni, nem véletlenül előbb-utóbb az ember felismeri, hogy Krisztus az, amiben ez egyáltalán megfogható.
Ez csodálatos végmondat. Ezen az úton haladjunk. Ígérem a hallgatóknak, hogy fogunk még biztosítani lehetőséget, mert biztos vagyok benne, hogy Karcsinak vannak tervei, konkrétan akár a művészettörténettel, illetve tovább fogjuk kérdezni erről az útról. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, Ági.